23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Russin Szendi Romulus szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése. A jelenlegi biztonsági környezetben szem előtt kell tartani az európai védelmi képességek fejlesztését és a közös fellépést azokkal a kihívásokkal szemben, melyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Russin Szendi Romulus bejegyzése szerint Cipruson az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóján a megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, tájékoztatott a miniszter. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a Község Művelődési Intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben.
Az időjárásról.
A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Praise Father, Spirit, Son.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő, nyári tábor a Beregszászi református gyülekezetben.
Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján.
Amikor a Nőszövetség 2 éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést.
Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem belindulgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag támorozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsük vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás között, amiben Beregszászban élő vagy működő tanintézményben meg van szervezve évről évre, ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe, idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, nem tudom, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy minden innen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok, imádkozhatok, szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet lögös útján.
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy tényleg ki vagyok én, az Isten gyermeke vagyok, ő teremtett engem? Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
Igen, a gyerekhét az azt gondolom, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szintén minden emberek 100 érdeklődőt, mert 15 éves a felső korhatár, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a Beregszászi Református Gyülekezeti udvara helyszíne, minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön, miért érdemes ide eljönni.
Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség? Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyesével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem. 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszéltünk, nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgetünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideiglenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthonit, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közös az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
Mit kell tudnod a napokról, kedden veszi kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és az mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra. Óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalat 5 és 15 év között.
És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorkász program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vattacukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
A Beregszászi Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendület csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszászi Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk megáltalunk.
Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
El Shaddai, El Shaddai. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkom Kona Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you save the Son of Abraham. Turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. By your might, you set your children free. El Shaddai.
praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, your most awesome work was done through the frailty of your Son. I will praise and lift you high, El Shaddai.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. A Tiszán inneni Református Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés 4 résztvevője a 4 egyházmegyéből érkezett. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszán inneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják. Huszár Kata felvétele.
Amikor a Nőszövetség 2 éve újjáalakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő 4 mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkésznőt, vagy lelkészfeleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként felvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkész feleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkésznőket és lelkészfeleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazódott, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim. És hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk, meg ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, De megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
Az első imádságom nekem nagymama szagú, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy Edit. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én ment utánam minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb, mondhatnám, többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 10 évesek, hogy csoport, menjünk utánuk, és rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg a szegény betegért, akért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy, megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világemberét, aki nem ismeri Istent meg, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
Viktor Jánosné Momó iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Momó néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de ahogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abba a fotelba ülök, ha van a kezembe áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé néz azon az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mi újság van nálunk. Úgyhogy szerintem azért kell ez a csendes is. Biztos lehet másképp is, megmondom vezetés közben is, de azért a csendnek nagy jelentősége van számomra.
A beszélgetésen szóba került, hogy egyes felmérések szerint egyre kevesebben imádkoznak hazánkban, főként a 35 év alattiakra igaz ez. Ezzel kapcsolatban Anda Judit noszvai lelkészt hallják.
Azt gondolom egyébként, hogy a statisztika azért mutatja azt, hogy az az online tér, amit ez a generáció használ, az nagyon-nagyon kiszorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagtól hallják, és nem alattiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy új szövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolódni, amikor háromszor nagyon lassan, a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak. Januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is, Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogy ha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem igen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy azt, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten Igen, az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
I could stand here and try to tell you I found my way here on my own, brought to life this heart of stone, made up my own mind to change my own life, working my own way to good, as if anybody could. But the truth is I've been broken since my very first breath. And the truth is I've been wandering since my very first death. I know the only reason I can stand here unashamed, it's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. Under all my shame, I heard him call me out by name. Hallelujah, the cross is spoken. Jesus, my Savior, bled and died to bring this dead man back to life. I know the only reason I can stand here unashamed, it's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. It's all because of mercy. I'm just as desperate for you now as I was. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. It's all because of mercy.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség berkeiben a Salvator di Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohammentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül. Sőt, Deák András tartalékos rohammentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabadidejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek beülről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem beülről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz beülről, onnan, ahonnan ugye a utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztállyal, tehát mondjam úgy a középkorosztállyal, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohammentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Lúzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntár di Passione, és ezen vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána két modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az első segélyes modul, hát az is 5 napos. Általában 2 hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az első segélyes modulnál. Tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni meg magunkra és a páciensre, és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja ideadni, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített belső faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami három szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában két ember egy csapat, és akkor így már van két kis csapatja egy mentőautónak, mert négy ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez ugye ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leányönkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szívritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást, szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, egy gyakorlatban is, nem szimulációkon. A szimuláció az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van. De utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az elsősegélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szakelőadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegélyi procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegélyi kurzus, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
Az elmúlt percekben Deák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
The night.